hogy miért is Lőrinc a meghívott vendégünk, és talán mondhatjuk úgy, hogy szakértőnk a jelenlegi adásunkban. Az méghozzá azért van, mert amikor még Lőrinccel annó együtt végeztünk az egyetemen, újságírás szakon, akkor a szakdolgozatát a thrillerek, pszichotrillerek műfajáról írta, és hát a jelenlegi filmünk, amit ezen a héten hoztunk, a Törbe ejtve, vagyis eredeti címén Knives Out, egy 2019-es amerikai krimi, viszont itt van egy kis csavar a történetben, hiszen egy fordított krimiről beszélünk. Ryan Johnson rendezte egyébként a filmet, és a főszereplő pedig Daniel Craig lesz, ami hát újdonsült, újra gondolt Poirot-unk. Lőrinc, hogy tetszett a film? Te, aki sok krimit láttál, aki foglalkoztál, vizsgáltad a thriller, krimi műfajt, mit gondolsz, sikerült ezzel a filmmel egy kis új színt hozni a már alapból bevett formulák közé?
Tehát, ha így teszed fel a kérdést, akkor mindenképpen, ugye ennek a filmnek az egyik jellegzetessége, hogy azért nem az a vaskalapos krimi, ugye nyilvánvalóan, hogyha valaki egy rendező krimire adja a fejét, akkor muszáj ragaszkodni a arany szabályokhoz, amik ilyen megrögzött tételek, tehát hogy nyilván kell egy bűncselekmény, egy bűneset, kell egy sokáig misztikumba rejlő elkövető, akire aztán a végén derül fény, kell egy nyomozó, aki igazából a kártyáit csak a végén fedi fel, és végig ő is hát nem kommunikálja, hogy éppen hol jár az ügy felgöngyölítésében, de pontosan úgy manipulálja, úgy alakítgatja a dolgokat, hogy ő mindig a hiányzó kis mozaikhoz hozzájuthasson, szóval megvoltak ezek a úgymond sablonok. Ugyanakkor, ahogy mondtad is, ez egy fordított krimi, mert hogy nem is feltétlenül az a kérdés, hogy maga a bűn cselekmény, a bűn elkövetés hogyan történt például, hanem, és érdekes módon az nyilván kérdés, hogy ki követte el, mert ugye az a döntő kérdés, de itt inkább ami mozgató rugó, hogy a bűn cselekmény mögött milyen indítékok húzottak meg pontosan, szóval nyilvánvalóan a végén van egy óriási nagy csavar, hogy aztán nyilván ne spoilerezzünk, hogy aztán ki az elkövető, de itt sokkal inkább fontosabb az, hogy tudjuk, hogyan történt a bűncselekmény, egy öngyilkosságnak tűnő eset, de már az elejétől kezdve tudjuk igazából, hogy hogyan történt az esemény, de nyilván az, hogy milyen indítékok mozgatták az elkövetést, ez az, amire itt a hangsúly helyeződik, szóval a válaszom, hogy megvannak a klasszikus elemek, de egészen más fordított módon láthatjuk a megjelenítést.
Igen, méghozzá azért nagyon érdekes az egész történetben. Szerintem annyit elmondhatunk, hogy a legelején mi nézők azt hiszük, hogy egy öngyilkosságról van szó, ami korán evidenssé válik, hogy nyilván nem öngyilkosságról van szó, és hát nem is krimi lenne, hogyha egy öngyilkosság állna az egész ügy hátterében. Megkapjuk az indítékot is egyébként, szóval azt is tudjuk, hogy egy hagyatéki eljárásra várva történnek a dolgok, kiderülnek családi drámák, igazából elég hamar egyértelművé válik mindenki számára, hogy igen, kapunk egy családot, a egyes családtagok lesznek a mi gyanúsítottjaink, hogy ez a klasszikus formula, hogy kapunk 4-5-6 szereplőt, valaki a gyilkos, de vajon ki lehet, és akkor szépen elkezdjük felgöngyölíteni, felfejteni az egyes szálakat, beszélgetésekből, elejtett szavakból, kifejezésekből, ami nekem egy kicsit buktatójának tűnhet a filmnek, vagyis hát egy olyan momentumnak, amin szerintem hasalhatott volna a film, és meg kíváncsi vagyok, hogy te ezzel egyet értesz-e. A krimi műfaj alapvetően az egyik fő élvezeti faktor az, hogy a néző a nyomozóval együtt jön rá a dolgokra. A nyomozó azért nem mesél menet közben arról, hogy hogyan is áll az ügy megoldásában, mert időt hagy a nézőnek, hogy ő is átgondolhassa, hogy mit hallunk, megrághassa a bizonyítékokat, és juthasson egy saját következtetésre, és hogyha esetleg jó következtetésre jutott, akkor a végén a katarzis megvan, hogy mennyire jó nyomozók is vagyunk mi ott a kanapénkon, vagy a moziteremben ülve. Itt viszont nagyon sokáig a film nem hagy nekünk nyomozási lehetőséget, mert nagyon sokáig minden nagyon egyértelműnek tűnik, kifejezetten egyértelműnek, nem a klasszikus krimi értelemben, nem félrevisszük az eseményeket, hanem tényleg láttunk olyan történéseket, amiket nem lehet máshogy megfogalmazni. És ez szerintem a film kétharmadában elvehetné a néző kedvét, mert nem kapja meg a nyomozás szórakozását.
Igen, inkább az érdekel minket, hogy valóban itt a film kétharmadában azt gondoljuk, hogy aki igazából nyakig sáros ebben az ügyben, az a öngyilkosságot elkövető tulajdonosnak, családfőnek, egyébként egy krimi író maga, aki ugyebár hát elvágja a torkát. Szóval azt gondoljuk, hogy az ő ápoló nője követte el az egész cselekménysort, ő a ludas ebben az egész dologban. Azt kell tudni erről az ápoló nőről, hogy gyakorlatilag keresve sem találhatnánk tökéletesebb, tiszta szívűbb, odaadóbb, gondoskodóbb karaktert, mert hogy ő tényleg olyannyira a pozitív értékek mellett áll, hogy egész egyszerűen, amikor például nem mond igazat, akkor annak olyan fiziológiai megnyilvánulásai vannak, mint hogy elkezd hányni. Tehát, hogy fizikailag is konkrétan sem képes hazudni, és azért ez tényleg nagyon-nagyon ritka, szóval nagyítóval sem találhatnánk ilyen pozitív színben feltüntetett karaktert, akit azonban a film kétharmadáig valóban úgy gondolunk, hogy részt vett egy igazából egy ilyen öngyilkossági, gyilkossági ügynek az elleplezésében, illetve ő volt az egésznek a kiváltója, és itt említetted ezt a nyomozást, és ugye az elején is utaltunk rá, hogy valóban a krimikben sose fedi fel a nyomozó a kártyáit, viszont azért a klasszikus, akár Agatha Christie, akár Sherlock Holmes-os, Poirot-os krimikben sosem kérdőjeleződik meg, úgy Isten igazából, nyilván lehetnek kivételek, de nem kérdőjeleződik meg a nyomozónak az autoritása, hogy ő tényleg egy zseniális elme, aki tényleg kézben tartja a szálakat, és úgy is tudjuk, hogy meg fogja tudni oldani ezt a első ránézésre roppant csavaros, nagyon bonyolult bűntényt. Itt viszont a Daniel Craig által alakított nyomozó Benoit Blanc egész egyszerűen el is hangzik például a filmben egy olyan mondat, amely azt mondja, hogy maga egy csapnivaló nyomozó, tehát végig az az érzésünk támad, ugye Benoit Blanc nem tudja igazából, hogy hogyan keveredett bele ebbe az ügybe, valaki felbérelt ennyit. Tudunk egyszer csak a küszöbe előtt az ajtajánál talált egy nagy csomag pénzt, és hogy vállalja el ezt az ügyet, de nem tudjuk, hogy ki bérelte őt fel, és valóban Benoit Blanc nem tűnik egy olyan nagyon gyors észjárású, autoriter, tényleg minden ügyet megoldó nyomozónak, de szerintem ez is a paródia része egy kicsit, hogy betettek oda egy olyan nyomozót, aki nem is tudjuk, hogy került a dolgok középpontjába, de mégiscsak oda keveredett valahogy.
Igen, egyébként egy lezárt ügyről van szó, amit egyszer csak a rendőrség újra nyit, hiszen az amúgy egyébként elismert magánnyomozó megjelenik, hogy ő is átvenni az ügyet, és a rendőrség már a jó viszony miatt belemegy a játékba, kérdezzük ki még egyszer a gyanúsítottakat.
Igen, érdekes az elején, hogy azt mondják valóban, hogy egy ismert magánnyomozó, de mégiscsak közben pedig ugye a gyilkossággal gyanúsított ápolónő mondja azt, hogy maga szörnyű nyomozó, mert nagyon így nem tud hozzátenni látszólag semmit az ügyhez, és aztán a végén egy nagyon hosszas levezetés van egyébként, amikor felgöngyölíti az egészet, és elmeséli a teóriát, ez egy 20 percet vesz el nagyjából a filmből, tehát egy hosszas magyarázó rész következik a végén, abból már rájövünk, hogy nyilvánvalóan csak egy zseniális elme jöhetett rá mindenre, de közben meg azt gondoljuk, hogy ez a nyomozó eléggé ilyen kis kétbalkezes.
Hát igen, talán, és viszont egy ellenvetésem lenne. Ugye Blanc már a nyomozásnak a kezdetétől tudja, hogy valahol az ápolónő körül lesz a megoldás, a titok nyitja valahol az ő zsebében van, még hogyha nem is gyanúsítja talán. Ugye mindenki azt gondolná, hogy evidens a történés, de ő mégis nagyon barátságosan közelít ez az ápolónőhöz, annyira, hogy maga mellé is veszi, mint segítőt, hogy ő kalauzolja el a birtok körül, mutassa meg neki, hogy például hol van a titkos bejárat a folyosóhoz, amit sokáig nem tudunk, hogy ott van. Uh-huh. És itt ezekben a nyomozós részekben azt viszont látjuk, hogy az ápolónőnk, ő folyamatosan szabotálja a nyomozást. Tehát amikor megtalálnák a hátsó kapuhoz vezető lábnyomokat, ő előbb veszi észre, hogy mi is a helyzet, ezért gyorsan belesétál, hogy összekeverje a nyomokat, vagy amikor a kutya véletlenül odahozza azt a ledört faág darabot, ami egy jel lehetne, hogy valaki lehet, hogy fölmászott a ház oldalán, azt is gyorsan eltünteti, mielőtt Blum megtalálhatná. A videó, a biztonsági kamera felvételét egy mágnessel kiégeti, hogy Blum ne tudja megnézni, hogy mi is történt. Tehát ő folyamatosan gáncsolja Blunt az ügy megoldásában, és talán ezért is gondolhatjuk azt, hogy egy mennyire kétbalkezes
béna. Meg tudod, miért gondolom azt? Mert amikor Blunt maga mellé fogadta Marta Cabrera-t, aki tényleg ez is ilyen sztereotíp, hogy az egész család, akikről majd beszélünk, nyilvánvalóan kibírhatatlan, felfúvalkodott hólyag az összes családtag, ez kiválóan alakítja egyébként mindenki, mert így ránézel, és az imént beszéltünk arról, hogy Marta Cabrera nem tud hazudni, ugyanaz a reakciót váltja ki gyakorlatilag belőled, hogy legszívesebben így kidobnád a tacsot, ahogy végignézel ezeken a szereplőkön, mert tényleg elképesztően felfúvalkodott szörnyű népség. Szóval, amikor maga mellé fogadja Blan az ápolónőt, akkor azt hittem én, hogy ez egy zseniális terv Blannak arra, hogy most, ha végigvezetik Cabrera-t, Marta Cabrera-t az egész bűnesetnek az útján, akkor meg fog törni, és a saját lelkiismeret furdalása miatt, illetve bűntudata miatt ő maga fog szint vallani. Tehát itt én azt gondoltam, hogy Blan már átlátja az egész helyzetet, azért alakította ki ezt a szituációt, hogy megtörje végképp az ápolónőt, de kiderül, hogy erről szó nincs, egyszerűen tényleg csak szimpatizált ezzel az ápolónővel, és ezért kérte, hogy vezesse végül a birtokon.
Illetve még annyi, hogy van egy rövidke kis jelenet, ami itt szinte így el is illan a néző figyelme mellett, egy pillanatra megmutatják, de utána soha többet nem kapunk rá utalást, és én például, mikor először láttam a filmet, a film végére el is felejtettem azt a jelenetet, és a végén akkor, hogy tényleg ez is ott volt, hogy volt egy vércsepp Mártának a fehér cipőjén, és a film legeslegvégén ugye kiderül, hogy Blan már a legeslegelején biztos volt abban, hogy az ápolónőnek valami köze volt az egész ügyhöz, hiszen meglátta a vércseppet Márta cipőjén. Ami számomra kicsit ilyen, hát hogy is mondjam, hatásvadászatnak tűnik, mert hát ki venne észre egy apró picike vércseppet a cipőfűzőnek a befűző lyuk mellett a fehér cipőn, szóval nekem ez kicsit hatásvadászatnak hatott, de nyilván ez is ki akarták fejezni, hogy milyen megfigyelő képessége van ennek a Blannak, aki hát igazából a nyomozásból nagyon többet talán nem is feltétlenül látunk egyébként.
Nem, tényleg az az ember érzése, hogy sokszor béna kacsaként viselkedik a nyomozó. Például van egy jelenet, amikor Mártát elhívják egy lepukkadt épületbe, megzsarolják igazából, és ott az egyik családtaggal találkozik. Nyilvánvalóan, hogy a részletek kifejtése az kicsit ilyen spoiler gyanús lenne, a lényeg, hogy megzsarolják Mártát, és el kell menni egy helyre, és oda a nyomozóval egy kocsiban mennek el, és azt mondja a nyomozónak, hogy most itt el kell gyorsan intéznem egy-két dolgot, de mindjárt jövök vissza. Tehát Márta eltusolja, hogy valójában szorosan a bűncselekménnyel összefüggő tettet kell végrehajtania most ezen az adott helyszínen, és a nyomozó egyáltalán nem gyanakodik, ő úgy van vele, hogy persze nem tudom, beugrik ide a sarkiboltba, megvárom, addig betett egy fülest, a kis zenét hallgatott, és akkor, tehát hogy gyakorlatilag az az ember érzése, hogy ezt a nyomozót nagyon-nagyon könnyű megvezetni, meg ugye korábban említettél, amikor nyomokat eltüntette az ápolónő, igazából ott is szerintem egy Sherlock Holmes előtt biztos nem lehetett volna ilyeneket eltüntetni, ilyen nyomokat ennyire egyértelműen.
Igen, már csak az a kérdés, hogy Blount tudta-e, hogy igen. vagy az egész a zseniális terve
része volt. De lehet, hogy tudta, igen, mert a végéről meg azt gondoljuk, hogy hát valóban, amikor összeilleszti a mozaikokat, azok nagy zsenialitásról árulkodnak, igen.
Van még egy érdekes momentum, amit még az első blogban szeretnék megtárgyalni. A másik blogban inkább az egyes karakterekről fogunk beszélgetni. A film egészében végig öngyilkosságról van szó. Mindenki Váltig állítja, hogy itt egy öngyilkosság történt, egy nagyon idős, egyébként szakmai sikereket elért, de talán kicsit megrekedt író, egy nagyon gazdag író, aki nem tud talán már mit kezdeni a saját életével, egyébként beteg is, tehát folyamatos gyógyszeres kezelésre szorul, ki tudja mennyi van hátra, teátrálisan elvágta a saját torkát és véget vet az életének. Ugye Blan egyszer felveti, hogy ki végez saját magával úgy, hogy elvágja a torkát, tehát ez egy kicsit gyanús, de betudjuk annak, hogy hát egy teátrális művész lélek volt a mi írónk. Mindenki azt mondja, hogy öngyilkosság volt az egész film, az összes családtag, mindenki biztos benne, és milyen érdekes volt a hagyatéki eljárás, amikor kiderült, hogy a gazdag írónk gyakorlatilag minden vagyonát az ápolónőre hagyta, a házat, a céget, a kiadót, minden pénzét az ápolónőre hagyta, gyakorlatilag a saját három gyerekét, meg a családtagjaikat. Hát nem kisemmizve, de hogy ők nem kaptak semmit, pedig végig azt várták, hogy na majd a hagyat meghalt az öreg, a hagyatéki eljáráson majd mindenkinek csúran cseppen a hagyatékból, és hát kiderült, hogy nem, és innentől kezdve pedig, hogy rámásztak gyakorlatilag a családtagok az addig, hát a útban lévő, nem igazán megtűrt nyomozóra, hogy na most akkor bizonyítsa be, hogy gyilkosság történt.
Ugyanis, ha gyilkosság történt, akkor muszáj lett volna az ápolónőnek lemondania erről az örökségről.
Hát
hiszen
legalábbis nem
kaphatta volna meg. Te vagy ebben jártas, de hogy akkor ugye a jog szerint ő nem kaphatta volna meg, mivel bűncselekményt követett el.
Hát ez az amerikai jog szerint, nyilván nálunk Magyarországon kicsit máshogy működik az öröklési jog. A film ugye a gyilkos szabályra hivatkozik, amit az egyik szereplő legugliz gyorsan az internetről, hogy hát igen, hogy nem örökölhet akkor Márta, hogyha ő a gyilkos, és akkor innentől kezdve a család az egyből ugye azt akarja bizonyítani, hogy most akkor be kell bizonyítani, hogy az ápolónő ölte meg az öreget, mert hát olyan nincs, hogy nem ők örökölnek, próbálkoznak azzal is, hogy az apjuk elment az esze, megőrült, de hát a jog az jog, és egy kiút van, hogyha Márta a gyilkos.
Igen, Márta nem úgy tűnt, mint aki le akar mondani erről az örökségről, egy pillanatig sem, ő próbálta ezt megtartani, és még nem ejtettünk szót egy szereplőről, talán így ismertebb lesz, mint hogyha az eredeti nevén mondanám, ami elég fura a helyzet, de ugye az Amerika kapitány tűnik fel, Chris Evans tűnik fel ebben a filmben a tékozló fiúként, aki gyakorlatilag az egész család ellenszenvét kiváltja, gőgös, nem törődöm, meglehetősen bunkó, prosztó viselkedésével, tehát ő az a személy, aki tényleg hadban állt a saját apjával, igazából nem tisztelt tehát senkit sem a családból, nem úgy vezette az életét, ami a családnak akár a megelégedésére, vagy az örömére szolgált volna, szóval ő tényleg egy ilyen családon kívüli rokon.
Egy fekete bárány.
Igen,
ugye
igen,
volt
igen.
Egyik unokája volt a főszerep, a elhunyt öregnek.
Igen, és ő egyébként ugye kajánul nevetett azon, amikor kiderül, hogy az egész családot kizárják az örökségből, és az ápoló nőre hagyományozta az összes örökséget az édesapa, a családfő. De hát itt azért még jönnek meglehetős bonyodalmak, hiszen ezen a ponton, amikor már tényleg jót mulatott azon, hogy minden családtag hoppon maradt, egyszer csak szorosabbra kezdi fűzni a viszonyt az ápoló nővel, aki bevallja neki, hogy hát sajnálatos módon nyakig benne van ebben a bűntényben, és itt Amerika kapitány Chris Evans felajánlja, hogy semmi baj, ő falaz neki, cserébe az örökségnek a felét kéri.